Ez az MI stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezdüléseit, és követjük le a legújabb MI trendeket. Hörömpöli Tóth Levente vagyok, tartsatok velünk! A koronavírus járvány a teljes gazdaságot a fejé tetejére állította. Egyben azonnal berúgta a tech szektor motorját, amelynek szereplői azóta is 7 nappal átéve dolgoznak a járvány leküzdésén. A mesterséges intelligencia különös hangsúlyt kap ebben a harcban, hiszen az algoritmusok a járvány terjedésének sebességét és irányát is képesek előrejelezni, de a diagnosztikában szintén kulcs szerephez juthatnak a fejlett gépilátáson alapuló megoldásoknak köszönhetően. A mai adásban általában járjuk körbe, hogy az AI hogyan segíthet a járvány leküzdésében, és szakértőnk segítségével annak is a mélyére ásunk, hogy az MI hogyan forradalmasítja a diagnosztikát. Sajnos kénytelenek vagyunk lassan hozzászokni, hogy még egy ideig nem tudunk vendégeinkkel egy légtérben beszélgetni a járvány miatt, így ma sincs ez másként. Éppen ezért köszöntöm a vonal túlsó végén Szoldán Pétert, a Medinoscan ügyvezetőjét. Szia Péter!
Szia, én is üdvözlöm mindenki!
Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk vagy! A mai műsort ugyebár teljes egészében annak szenteljük, hogy végigvegyük, hogy a technológia és ezen belül nyilván az AI milyen szerepet kaphat a járvány elleni küzdelemben, és egyben ez annak felmérésére is remek apropót ad és kínál, hogy megnézzük, hogy általában mit tud az AI a diagnosztikában. Ti ugye a Medinoscannél pontosan a mesterséges intelligencia alapú diagnosztikával foglalkoztok, és először talán mesélj egy kicsit nekünk arról, hogy benneteket hogyan érint a járvány, és ezt azért is kérdezem, mert mostanában már újságírók is többször kérdezték tőlünk, így a koalíciónál, hogy vajon mennyire befolyásolja az AI fejlesztéseket ez a rendkívüli helyzet.
Hát minket talán az átlagtól eltérő módon úgy érint, hogy most sokkal többet dolgozunk, mert a Semmelweis Egyetemmel együttműködve most kifejlesztettünk egy teledermatológiai rendszert, aminek pont most lesz publikus, és kezdhetik el használni a páciensek, ami azt jelenti, hogy ha valaki ugye otthon ül a járvány miatt, és nem akar bemenni mondjuk egy kórházba, de hát megjelenik a karján egy kiütés, akkor mit tegyen? Ugye menjen be és kockáztassa esetleg a fertőzést, vagy hát ez nem egy olyan súlyos dolog, és maradjon otthon, de hogyha mégis súlyos, akkor viszont esetleg ebből problémája lehet később. És ez az alkalmazás ez azt tudja csinálni, hogy ő lefotózza ezt a kiütést a karján, az alkalmazás segítségével válaszol néhány kérdésre, ez beküldi a klinikához, és ott a klinika orvosai leletezik ezt a dolgot, és megmondják neki, hogy van-e a dolog annyira sürgős, hogy menjen be, vagy hogyha nem, akkor esetleg terápiát előírhatnak, és a receptet feltöltve az EST-ből, ugye a felhőbe, akkor a páciens elmehet, és kiválthatja magának a receptet. Na most ez úgy jön a mi dolgunkhoz, hogy ugye ez egy mesterséges intelligencia fejlesztés volt, hogy mi a krónikus sebeket klasszifikáltuk, és ahhoz a fejlesztéshez volt nekünk egy ilyen applikációnk, amivel föl lehetett tölteni képeket, illetve kérdéseket megválaszolni, és ez teljesen el volt készítve ugye hozzá az egész háttér is, tehát a titkosítással, meg az adatvédelmi dolgokkal együtt, és akkor innen jött az ötlet, hogy hát ezt meg lehetne csinálni, vagy át lehetne alakítani arra, hogy ezt a bőrgyógyászati diagnosztikát meg lehessen belőle csinálni. Úgyhogy ezért aztán mi 2 hete gyakorlatilag alig alszunk, és folyamatosan ezen dolgozunk, úgyhogy minket fordítva érint a járvány, nem otthon vagyunk, hanem hát be kell jönnünk, természetesen ugye a megfelelő elővigyázatosságok mellett, de be kell jönnünk és dolgozunk ezen a rendszeren folyamatosan.
Tehát akkor gyakorlatilag az alapok már megvoltak, és mint egy proaktívan reagáltatok a járvány által kiváltott helyzetre.
Igen, hát ugye a dolognak az is az érdekessége, hogy mi elsősorban mesterséges intelligenciával foglalkozunk, és ez az app is azért készült, hogy ugye tanítóhalmazt tudjunk gyűjteni a SEP klasszifikációs mesterséges intelligenciához. Most ehhez képest végül is ezt a, hát mondhatom ugye a mi szempontunkból segédeszközből lett az, amivel viszont tudunk az embereknek segíteni. Tehát ha tudunk segíteni, akkor nyilván az ember azt használja fel, amivel tud segíteni, és hát egy picit akkor tolódik a mesterséges intelligenciás fejlesztés, de reméljük, hogy nem sokat, csak ezt a néhány hetet, amíg ugye ezt a rendszert üzemet tudjuk helyezni.
Ugye lehetett hallani a hírekben, hogy elég sok cég viszonylag hamar kijött valamivel, és húzott elő valamit a cilinderéből, ha úgy tetszik, így a koronavírus járvány kapcsán, elég, hogyha csak a DeepMind-ra gondolunk, amely a vírus fehérje szerkezetének elemzésében látszik áttörést elérni. Ha már itt tartunk, akkor a DeepMind fejlesztése, ez miért olyan nagy szám?
Most a jelentősége annak, hogy tudjam, hogy a fehérje szerkezete az hogyan alakul, az az, hogy nyilván, hogyha én ezt a fehérjét ezt mondjuk szét akarom rombolni, tehát a vírust el akarom pusztítani, akkor meg kell találni, hogy mik azok a pontok ezen a molekulán, ahol támadható. Tehát például nem mindegy, hogy akkor a fehérje láncnak melyik része került ennek a gombolyágnak a szélére, vagy melyik a belsejébe, mert nyilván ami a belsejében van, az sokkal nehezebb támadni. Tehát igazániból ez a kutatás megteremti a lehetőséget arra, hogy adott esetben mondjuk egy gyógyszert vagy hatóanyagot találjon valaki, amivel ezt a vírust esetleg el lehet pusztítani.
Oké, na most ugye akkor maradjunk még egy picit a diagnosztikánál, hiszen alapvetően ti ezzel foglalkoztok. Volt egy másik hír is, az Alibabának az AI fejlesztése. CD felvételek alapján képes beazonosítani a COVID-19-et, méghozzá mint egy 96%-os pontossággal. Na most, ugye, amikor beszélgetünk, április 2-a van, 81 ezer regisztrált koronavírus fertőzöttről szólnak a számok Kínában, de ugye ez az Alibaba hír, ez már egy hónapos. Na most ez azt jelenti, hogy ugye akkor még jóval kevesebb volt a regisztrált eset, és oda akarok ezzel kiukadni, hogy vajon mennyi adat szükséges ahhoz, hogy egy ilyen rendszer jól működjön?
Hát a betegségtől azért ez nagyon függ. Tehát ugye a COVID-19 az végül is egy tüdőgyulladást csinál, és igazából ez jelenik meg a CT felvételen, és ennek van egy viszonylag jellemző képe, ami kialakul. Tehát például ezt a COVID-19-et diagnosztizálni a CT felvételekről, az egy relatív könnyű feladatnak számít. Tehát ez egy igaz állítás, hogy itt nem kellett nagyon nagy mennyiségű adatot felhasználni. Ugye nekünk az egyik projektünk az a tüdőrák diagnosztika mellkas CT felvételek alapján. Az viszont egy sokkal nehezebb feladat, tehát ott azért szükség van rengeteg sok képre, mert ott az elváltozásoknak az alakja, a minősége az egész másféle tud lenni, és nagyon sok olyan dolog is megjelenhet egy tüdőben, ami első ránézésre hasonlíthat egy rákos elváltozáshoz, de aztán később kiderül, hogy mégsem az. Tehát az egy sokkal nehezebb feladat, és ott igenis van szükség sok CT felvételre. Tehát azt mondom, hogy erre általános szabályt nem lehet alkotni. Nyilván egy nagyon jellemző kórképpen megjelenő betegség esetében kevesebb adat is elegendő, és én azt gondolom, hogy igen, ez az Alibabának ez a fejlesztése, ez egy nagyon jó dolog, erre ügyesen, gyorsan megcsinálták, de maga a feladat is egyébként könnyebb.
És várható vajon, hogy hasonló módszerrel fogják itthon is nézni a betegeket, a fertőzötteket, az adott esetben gyanús eseteket?
Hát én szerintem nem valószínű, ugyanis sokkal egyszerűbben meg lehet nézni azt, hogy valakinek COVID-je van-e vagy sem, ugye a torkából vagy az orrából vett kenet laborelemzésével. Tehát gyorsabb is, meg ugye a CT azért végül is ugye hát az röntgensugárzással működik.
Hát megterheli a szervezetet, igen.
Hát igen, nyilván nem egy nagyon veszélyes dolog, de fölöslegesen azért ne sugározzunk be senkit, hogyha egy kenetből meg lehet mondani, hogy most ez a baja vagy sem, akkor nincs, nem igazán egy jó eljárás a CT-s vizsgálat. Nem is szólva arról, hogy igazán a CT-s vizsgálatot akkor lehet használni, amikor már ugye a tünetek viszonylag markánsan megjelentek, tehát amikor már a tüdő tényleg gyulladásban van. A laborelemzés az viszont már akkor is kimutatja a vírust, amikor esetleg még lappang, vagy a tünetek még nagyon enyhék. Tehát ebben az esetben azt kell, hogy mondjam, hogy jobb módszer a laborvizsgálat, mint a CT.
Ez az a pillanat, ahol érdemes egy kis levegőhöz jutnunk, úgyhogy hallgassuk meg, hogy milyen mesterséges intelligencia vonatkozású újdonságok keringenek legújabban a hírtérben. A COVID-19 járványt már nem tudjuk a mesterséges intelligencia segítségével megelőzni, de a helyzet páratlan tanulási lehetőséget biztosít a járvány figyelő emmiknek, hogy a következő világjárványnál már sokkal jobban teljesítsenek. Ilyet használ a Blue Dot nevű vállalat is egészségügyi trendek figyelésére. A cég mesterséges intelligenciája az egészségügyi világszervezetnél 9 nappal korábban értesítette ügyfeleit, hogy Wuhanban váratlanul megugrott a tüdőgyulladásos betegek száma. Ha az algoritmusok rálátnának minden ország, minden állampolgárának összes egészségügyi adatára, egy sortrendet meg lehetne jósolni mind rövid, mind hosszú távon. Ehhez viszont az szükséges, hogy vakon bízzunk a fejlesztőkben, hogy nem fogják illetékteleneknek kiadni, vagy indokolatlanul felhasználni azokat az adatokat, amelyek egyébként magánszféránk legérzékenyebb részeinek számítanak. A DeepMind teljes erővel dolgozik azon, hogy sikerüljön megállítani az új koronavírus terjedését a világban. A cég mély tanuló algoritmusa azon dolgozik, hogy a vírus fehérje szerkezetét elemezze, és minél több információt derítsen ki a kórokozóról. Ettől azt várják a kutatók, hogy hónapokkal lerövidülhet az az idő, amíg a vírus fehérje szerkezetét megismerik. A helyzet súlyosságára való tekintettel és az idő szűke miatt a DeepMind átugorja a kísérleti ellenőrzések szakaszát, és nem vár arra, hogy publikáció előtt tudományosan lektorálják az eredményeket. A közlemény szerint az eredményekben hangsúlyozni fogják, hogy a mesterséges intelligencia mindössze valószínűsíti, hogy milyen lehet a fehérje szerkezet, viszont már ez is segítheti a különböző gyógymódokkal kapcsolatos kutatásokat. Az adatokat bármelyik kutató szabadon használhatja saját munkájához. Most így elkezdtünk egy kicsit a mélyreásni ennek az egésznek, pont eszembe jutott egy ilyen 3D videó, amit nemrég tettek közzé az interneten, ami megmutatta, hogy mit művel ugye ez a bizonyos vírus az ember tüdejével, és ilyenkor gondolja végig az ember, hogy vajon tényleg milyen stádiumban képes kimutatni az AI ezt a betegséget, hiszen tehát, hogyha pont tényleg a CT vizsgálatokról beszélünk, honnantól kezdve lehet azt mondani, hogy na, akkor ez már biztos a COVID-19, és nem csak egy szimpla tüdőgyulladás.
Nyilván van egy határ, tehát amikor elkezdődik a betegség, és gyulladásban jön a tüdőszövet, akkor annak megjelenik a képe a CT felvételen, és akkor, hogy mi az a pont, amikor már egyértelmű az, hogy ez nem egy, mondjuk így, egy egyszerű tüdőgyulladás, hanem ez a COVID-19, ezt azért gondolom nagyon nehéz megmondani, és gondolom nem véletlen, hogy 96%-os a pontosság, és nem mondjuk 99 vagy 100. Én valószínűsítem, hogy pont ezért. Tehát a differenciál diagnosztikát nehezen lehet megcsinálni. Nyilván, amikor már a tünetek azok nagyon markánsan jelen vannak, és a betegség teljesen kifejlődött, akkor már könnyed. De az elején, vagy különösen amíg tünetmentes, addig gondolom, hogy jóval nehezebb eldönteni ezt.
Most itt elsősorban a diagnosztika részről beszélünk, de azért tegyünk egy picike kitérőt, hogy az AI vajon még mire lehet jó itt a koronavírus elleni küzdelemben, milyen más területeken tűnhet föl, ahol hasznot hozhat az emberiség számára.
Hát, ami például érdekes lehet, ugye beszéltünk az előbb arról, hogyha megvan a fehérje szerkezet, akkor lehet megpróbálni ugye hatóanyagot csinálni ellene, ugye ennek sokféle módja van, például a mára betegségen átesett embereknek ugye a vérplazmájából, esetleg az immun reakció által generált anyagokat kinyerni, vagy valami, de az is elképzelhető, hogy a gyógyszergyártásban is már komoly szerepe van a mesterséges intelligenciának, hogy ugye ez nem az én szakterületem, de tudok róla, hogy vannak ilyen kutatások, tehát el tudom képzelni azt is, hogy valaki például mesterséges intelligenciát használ, mondjuk egy nagy gyógyszergyár arra, hogy a már meglévő vírus fehérje szerkezet alapján esetleg megtalálni egy olyan hatóanyagot, ami mondjuk direktben tudja ezt a vírust elpusztítani.
Szuper! Ugye említettük már, hogy mit gondolsz arról, hogy vajon a magyar egészségügyben alkalmazni fogják-e ezeket a bizonyos CT alapú és AI alapú rendszereket a koronavírus azonosítására, de vajon más téren mennyire várható széleskörű alkalmazás? Ugye most ez a távbőrgyógyászati megoldás, távdermatológia, amiben érdekeltek vagytok, és amit ugye elindítottatok, ez egy nagyszerű lépés előre. Más fronton látsz előre a haladást? Hogy látjátok, hogy a ti egyéb alkalmazásaitokat mennyire nagy valószínűséggel? Szia, Esztikém! Semmi gond. Bejött a kislányom, nem baj. Szia! Semmi gond. Zongoraórád van? Tényleg? Jó, nem baj. Jó, zongoraórája lesz, nem baj. Tehát akkor még egyszer elkezdem ezt a kérdést.
Benne hagyjuk.
Jó, benne hagyjuk. Így van, így van. Tehát hogy látod, hogy általában véve a magyar egészségügyben hol találkozhatunk majd, és milyen időtávon bármilyen mesterség és intelligencia alapú megoldással?
Hát én szerintem a világban is, de Magyarországon is néhány éven belül ezeknek a száma nagyon gyorsan növekedni fog. Azt tudom, hogy nagyon sokféle kutatás zajlik világszerte is, és azt is tudom, hogy a magyar, hát a kormány és az innovációs minisztérium nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a mesterséges intelligencia kutatások az egészségügy területén is elinduljanak és működjenek. Na most nyilván azért itt nem lehet ezt egy pillanat alatt megcsinálni, mivel hogy emberéletekről beszélünk, ezért ugye először a kutatás lezajlik, és hogyha van az embernek egy működő mesterséges intelligenciája, akkor azt ugye tesztelni kell előbb, tehát ez úgy hívják, hogy klinikai próbát kell rá végrehajtani, és hogyha az igazolja azt, hogy ez egy működőképes és a diagnosztikára jól alkalmazható eszköz, akkor lehet bevezetni. És itt ugye nyilván azért nem hetekről, hanem inkább hónapokról beszélünk, tehát én azt gondolom, hogy a néhány éves időtáv az, ami realisztikus ebben a dologban. De egyébként bárhol, ahol olyan adatok vannak, ami egy számítógép számára könnyen elemezhető, én azt gondolom, hogy ott a mesterséges intelligencia nagyon gyorsan el fog terjedni. Hát ugye a mi cégünk elsősorban a képalkotó diagnosztikai eljárások feldolgozásával foglalkozik, tehát például ugye a CT, a mellkas CT felvétel alapján a tüdőrák diagnosztika, a CT felvétel, térporc az ugye az MR felvétel, illetve hát ugye csinálunk olyat is az előbb említett sebklasszifikációban, hogy szimpla fotókból készítünk egy háromdimenziós rekonstrukcióját a sebnek, és akkor az alapján határozunk meg dolgokat. De nem csak képre kell gondolni, mert van például olyan kezdeményezés, hogy a Parkinson-kór, ugye azt tudjuk, hogy ez a központi idegrendszer támadja meg, és például, hogy az jellegzetes lesz egy idő után az embernek a hangképzése, tehát remeg a hangja, de már az elején, amíg még csak nagyon enyhe a kór, már akkor is a hangnak a megváltozása, ez a nagyon kismértékű, akkor még a remegés, de például dolgoznak olyan mesterséges intelligencián, ami ezt felismeri, tehát ott meg a páciens betelefonál, mondjuk egy számítógéppel beszélget mondjuk 30 másodpercet, és abból ugye ezt meg lehet mondani, tehát hangfelvétel alapján is lehet, vagy majd még egy másik dolgot tudok mondani, hogy az EKG felvétel alapján is ugye lehet diagnózist készíteni mesterséges intelligenciával, tehát bármi olyan dolog, ahol a számítógép számára könnyen feldolgozható adat van. És ilyen terület elég sok van, ha nem is az összes, úgyhogy én azt gondolom, hogy a következő néhány évben az orvostudomány nagyon sok területén fog felbukkanni a mesterséges intelligencia alkalmazása.
Ha már itt az adatokról beszélünk, számotokra ez milyen nehézséget okoz, hogy megfelelő, jó minőségű adathoz jussatok, és mit vártok ennek kapcsán az új uniós, illetve a készülő magyar adatjogi szabályozástól?
Az adatok, amiket össze kell gyűjtenünk, azoknak a minősége, az egyértelműen meghatározza azt, nem egyértelműen, de nagyon nagy mértékben meghatározza, hogy a létrejövő mesterséges intelligencia mennyire lesz pontos. Ugye van általában az informatikában, de a mesterséges intelligenciában különösen érvényes mondás, hogy garbage in, garbage out, Ugye ez egy angol mondás, magyarul ez úgy hangzik, hogy ha szemét megy be, akkor szemét jön ki. Tehát magyarul, ha rossz adatokkal tanítom a mesterséges intelligenciát, az engedelmesen a hülyeséget is meg fogja tanulni. Tehát nagyon fontos az, hogy az ember nagyon átgondoltan és tervszerűen találja ki azt, hogy milyen adatokat és milyen előkészítés után használ föl. Illetve hát, hogyha a jogszabályokról beszélünk, akkor nyilván a jogi környezet is rengeteg, hát mondjuk peremfeltételt szab, amiben hát azt gondolom, hogyha az ember mondjuk jogszerűen akar eljárni, akkor ezt egyszerűen ezeket figyelembe kell venni, meg kell tanulni. Ugye mi azért már nagyjából tudjuk, hogy mik azok a szabályrendszerek, amik között ugye az ember adatokhoz hozzájut, és ezt mi megoldottuk. Azért bízunk benne, és reméljük, hogy ezek az említett újabb adatjogi szabályok, ezek valamelyest meg fogják könnyíteni azt, hogyha AI célú fejlesztést akarunk csinálni, akkor ott könnyebb legyen az adatokhoz hozzájutni. Természetesen a páciens személyes adatai nélkül, mert ugye az nagyon lényeges, hogy azt mindenki értse, hogy nekünk valójában nem szükséges azt tudnunk, hogy mondjuk az a CT felvétel az konkrétan kinek a tüdejéről készült, nekünk csak maga a felvétel kell, és ugye a hozzátartozó diagnózis.
Ez van tehát a saját házunk táján adatszabályozás terén, de hogyan viszonyulnak mindehhez Európa versenytársai a globális színpadon?
Tehát vannak más országok a világon, például Kína, akik szintén nagyon, hát hogy mondjam, temposan haladnak a mesterséges intelligencia fejlesztéssel, és őket bizony, hát ezen a területen segíti az, hogy ott mondjuk hát az adatvédelmi szabályozás az nem annyira szigorú a magánadatok védelme irányában. De most nyilván azért nem akarom azt proponálni, hogy az egy jobb rendszer, csak azt mondom, hogy nagyon szűken véve a mesterséges intelligencia célú felhasználásokra lehet, hogy hasznos lesz, hogyha erre külön speciális szabályokat vezetnek be Európában, illetve Magyarországon is.
Hát igen, mi is azt reméljük, hogy sikerül megtalálni ezt a bizonyos arany középutat itt az adatjogi szabályozásban, hogy legyen kellő mennyiségi és kellő minőségi adatotok, anélkül, hogy ez bárkinek a jogos érdekét sértené. Péter, nagyszerű, azt gondolom, hogy mindent sikerült így végigzongoráznunk, amit szerettünk volna, a kislány pedig szó szerint elkezdett zongorázni, megkezdődött a zongora órája itt mellettem, úgyhogy ő is valahol besegített itt a folyamatban. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, és hát legjobbakat neked, vigyázz magadra, jó munkát, gratulálunk ez a nagyszerű új fejlesztéshez a bőrgyógyászat távdiagnosztika terén, és hát találkozunk valahol, nem tudom, vagy a kibertérben, vagy remélhetőleg most már legközelebb személyesen is.
Úgy legyen, köszönöm szépen.
A hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk a következő epizódban. Hello! Ez volt az Emmy stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezdüléseit. Az Emmy stúdió az Emmy koalíció podcastja, amely a hazai mesterséges intelligencia ökoszisztéma szakmai fórumaként működik. Még több tartalomért kövesd az Emmy stúdiót a nagyobb podcast platformokon, és ne felejtsd el értékelni az adást. Az észrevételeket, megjegyzéseket az emmykoalicio@gmail.com e-mail címre, vagy a mesterséges intelligencia koalíció közösségi média felületein várjuk. Találkozunk a következő epizódban.